Hát sziasztok, sok szeretettel üdvözöllek benneteket, én is. Egy olyan igét választottam már, és hoztam nektek, amiről talán azt mondani, hogy egy nagyon gyönyörű ige. Ahhoz tudnám hasonlítani az olyan élményekhez, amik nekem főleg ilyen filmélmények, vagy esetleg színházi élmények lehetnének, amikor ilyen katartikus dolgokat él át az ember, tehát olyanok jutnak eszembe, mint a Véres Gyémántban az a jelenet, amikor az apa megtalálja a fiát, és kihozza abból az állapotából, amiben van, és mondja, hogy te a fiam vagy, szeretlek téged, nem tudom, hogy hányan láttátok, és emlékeztek rá, és az ember tudja, hogy hát azt most le lehetne írni. Jöhetne egy pszichológus, és akkor leírhatná, hogy éppen mi zajlik, jöhetne egy biológus, megmagyarázhatná, hogy a hormonok éppen itt mit csinálnak, és a neuronokban mi kering, meg stb. De tudjuk, hogy ott mélyben valami sokkal nagyobb misztérium, valami nagyobb titok történik. Vagy például ilyen a Gyűrűk urában az a jelenet, amikor ott a végén a Minas Tirith városában emlékeztek, hogy ott van a Frodo meg a Samu, és végül is az egész közösség előttük térd erre, és elismerik meg, megköszönik azt a sok kicsi dolgot, ami egy nagy dologgá összeállt a hűségük nyomán. Vagy mit tudom én, ilyen az Oroszlán királyban nekem az a jelenet, amikor az aszlan helyreállítja a fiát, és visszaállítja abba a küldetésébe, ami az övé lenne, és mondja, hogy hát fiam, elfelejtettél engem, mert elfelejtetted, hogy ki vagy. És akkor ezek ilyen nagyon mély jelenetek, ilyen nekem, nem tudom hányan ismeritek a Bugger Vance legendáját, ahol egy lecsúszott golfjátékost egy ismeretlen Will Smith játsza, szépen visszahozza, fölépíti az életét, és helyreáll a fickó. Hát nekem az egy ilyen nagy allegória, hogy Isten hogyan jön utánunk, és rak minket rendbe. Szóval sok ilyen jelenet van, és hát ez az ige, ez is egy jelenet. És lehet róla sok dolgot magyarázni, megmagyarázni, teológusok köteteket beleírnak. De mégis több, mint amit az eszünkkel meg lehet fogni. És valami olyasmire szeretnélek hívni benneteket, hogy engedjétek, hogy tényleg megfogja az értelmünket is, de hogy hadd nyúljon le a szívetekig, mert egy nagyon mély dolog az, amiben ebbe az igébe szó van, és egy olyan dolog, ami végigkíséri az egész földi életünket, amire nagyon nagy szükségünk van. Azt a címet adtam neki, hogy az elképesztő kegyelem. Ez egy ilyen szabad fordítás a John Newtonnak az egyik himnuszáról, amit írt. Nem tudom én hányan ismeritek az Amazing Grace című éneket. Hogy is kezdődik ez magyarul? Hát csodálatos kegyelem, igen, de az Úr irgalma, igen. Szóval ez egy nagyon szép dal, nem tudom, hogy hányan ismeritek. Őről azt kell tudni, hogy 1748-ban éppen rabszolgakereskedőként egy viharban volt benne, és majdnem elsüllyedt a hajója, és Istenhez kiáltott, Isten megmentette őt, és ott elindult egy változás az életében. Megtért, de nagyon érdekes, hogy annak élére, hogy megtért, maradt rabszolgakereskedő, és például több dala született úgy, hogy amíg várakoztak, hogy behajózhassanak a rabszolgákkal, akiket úgy tartottak, mint az állatokat, addig ő a szabad idejében dicsőítő dalokat írt. És eltelt néhány év az életében, még megvilágosodott, hogy talán ez a kettő nincs teljesen összhangva egymással. És hát amikor erről ezt az éneket írta a kegyelemről, akkor már keresztjénként írta ezt, hogy ez is egy mekkora kegyelem, hogy Isten ebből a vakságából kiemelte. És akkor folyt Angliában éppen a rabszolgák felszabadításáért a politikai küzdelem a parlamentbe, és a Wilberforce például ő tanácsolta, hogy ne hagyja ott a politikai karrierjét, hanem hogy maradjon politikus, és ott szolgálja Istent, és ez a Wilberforce lett az, aki végülis keresztül vitte ezt a rabszolgatörvényt, és ő pedig mellé állt, ez a John Newton. Na, ő írt ezt a dalt, aminek végülis valami ilyesmi a fordítás, hogy elképesztő kegyelem, hogy elképesztő az a kegyelem, ahogy Isten utánunk tud nyúlni. És hát annyit mondanék, hogy miért is fontos nekünk, mielőtt olvasnám ezt az igét, hogy mi keresztényként szeretjük kategorizálni a bűnöket, és vannak ilyen elfogadható és elfogadhatatlan címkéjű bűnök az életben, és többnyire elégedettek vagyunk, és elégedettség tölt el bennünket, hogyha azok, amiket mi elkövettünk, mert hogy elkövetjük azokra, azokat tudjuk ráagasztani, hogy hát ezek azok, amik még beleférnek, de az igazán nagy, hát az azért már nem. És hát az a helyzet, hogy hogy az az igazság, hogy minden korban és kultúrában mások a főbűnök, az úgynevezett azzal a címkével ellátott dolgok, hogy főbűnök. És ez a stratégia, amikor keresztjénként követjük ezt, hogy elkezdjük osztályozgatni és kategorizálni, és valahogy így viszonyulunk hozzá, és úgy megtűrjük, mint ahogy ez a John Newton megtűrte ezt az életébe, hogy ő rabszolgákkal kereskedett, emberi sorsokkal, családok szétszakításával, vérrel, fájdalommal kereskedett, és ezt úgy megtűrte, hogy nagy kegyelem kell, hogy ebből a vakságból Isten kihozzon bennünket. És hát az az ige, amiről szó van ma, vagy szó lesz ma, az gyakorlatilag egy ilyen csodát állít elénk. A Philip Yancey-nek van egy könyve, nem tudom, hogy hányan ismeritek a Meghökkentő Kegyelem című könyvét. Ő írta azt, hogy a kegyelemnek az előfeltétele a tökéletlenség. A sebeink és a hibáink azok a repedések, amelyeken keresztül a kegyelem behatolhat az életünkbe. Ha nincsenek repedések az életünkbe, nem tud behatolni a kegyelem az életünkbe. És szükségünk van nekünk, keresztényeknek is Isten kegyelmére. Nem csak valamikor volt szükség rá, amikor még Krisztus nélkül jártunk, hanem egész életünk során, ahogy bejárjuk a földi életünket, ebből a kegyelemből merítve maradhatunk azok, akik vagyunk, és esetleg növekedhetünk is, változhatunk, hogy ne azok legyünk majd, mire a mennybe befutunk, mint akik voltunk, mikor Krisztus elhívott bennünket. De talán nem csak erről van szó, amit a Jenszi mond, hogy ezeken a repedéseken keresztül tud bejutni a kegyelem az életünkbe, hanem talán arról is szó van, hogy ezeken a repedéseken keresztül tud kiragyogni. Ezeken a gyengeségeken keresztül tud Isten kegyelme meglátszani az életünkben. Szóval ez az ige, ez egy ilyen szituációt ír le. János evangéliumában találjátok a 21. részben. János evangéliumának a 21. részének a 15-19. Versig tartó szakaszról lesz szó főleg, de szeretném felolvasni az első verstől a 19-dik, hogy az egész képet lássuk magunk előtt. Ez Péternek a helyreállításának a története. Ahogy a kegyelem belépett az ő életébe, ahogy ebben a találkozásban valami nagyon mély dolog történik közte és Jézus Krisztus között. Tehát a János evangélium 21. rész, akinél ott a Bibliait nyissátok ki, és olvasom az első verstől a 19-ig. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a Galileai Kánából, Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre azt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit se fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus akkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette a felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig hajón jött ki, mert nem voltak messze a partól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, a parazsat láttak ott rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki nem merte őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanígy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, amiután feltámadta a halottak közül. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek.
Ő pedig így felelt: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Jézus ezt mondta neki: legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította: Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Jézus erre ezt mondta: őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De most, amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Isten. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: kövess engem. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy itt van az igében az, hogy neked milyen a szíved. Köszönjük azt az ígéretet is, hogy többről van szó ma is, több lehetőségünk van annál, mint hogy csak régi szövegekkel foglalkozzunk, azt elemezzük, arról beszéljünk. Azt ígérted, hogy a ketten vagy hárman a te nevedben jönnek össze, te ott leszel. Szükségünk van erre a jelenlétedre, és arra, hogy így legyél jelen, mint ahogy ebben a beszélgetésben ott voltál. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy a szent lelkeden keresztül te szólj hozzánk, és végezd a te munkádat bennünk úgy, ahogy te jónak látod. Ámen. Na, szeretnék egy kicsit erről a Péterről csak néhány dolgot mondani, hogy úgy belehelyezzük ezt az egész szituációt az életébe. Egy kicsit néhány dolgot csak így megemlítenék róla, hogy érzékeljük azt, hogy ez a Péter, ahogy itt jelen van, és Jézus, ahogy jelen van, és ami köztük történik, amögött mi is van. Hát, amit el lehet mondani erről az emberről, hogy milyen ember is volt ez a Péter, hogy nekem ő az egyik kedvencem, bizonyos értelemben, mert egy ilyen, magamnak úgy fordítottam le, hogy egy ilyen szerethető bunkó volt ez a Péter azért, ha úgy jól megismerjük így az életét. Szóval szenvedélyes volt, egy olyan ember volt, aki bevállalós volt, bátor volt, szókimondó volt. Én ezeket nagyon értékelem. Bennem nem biztos, hogy értékelik, amikor ilyen üzemmódban vagyok, de nekem elég szimpatikus, szerethető bunkónak tűnik ez a Péter, és közel áll így a szívemhez. Egy igazi vezető egyéniség is volt, aki sokszor döntött mások helyett, ha megkérték rá, ha nem. Sokszor beszélt mások helyett, ha megkérték rá, ha nem. Szóval úgy belelépett helyzetekbe, és úgy volt jelen, mint aki hatással akart lenni ezekre, és egyáltalán nem voltak kétségei, hogy kell ezt tenni, vagy nem kell. Tehát egy elég vehemens, nyitott személyiség volt. Sok mindent például jobban tudott másoknál. Érdekes ez az életében látni. Például Máté 16-ot, ha nézzük, jobban tudta azt, hogy mi esett meg Jézussal, és mi nem. Nem tudom, emlékeztek-e, ott az a jelenet zajlik, hogy Jézus kérdezi a tanítványoktól, hogy kinek mondanak engem az emberek. És akkor kezdik sorolni, hogy Illésnek, egyik nagy profétának, ennek, annak, avannak. És akkor kérdi Jézus tőlük, hogy na és ti kinek mondatok engem? És akkor Péterből kicsattan a válasz, nem mondja, hogy na fiúk, akkor beszéljük meg, és kiválaszol majd. Jön belőle egyből zsigerileg, mondja azt, ami benne van, nem is kérdés neki, hogy a többiek véleményét esetleg meg kellene hallgatni, és mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És mondja az Úr Jézus neki, hogy boldog vagy, Simon, mert ezt nem magadtól mondod, hanem az én atyám jelentette ki neked. De ugyanebben a beszélgetésben, mikor Jézus rátér arra, hogy most Jeruzsálembe fogunk menni, ott engem elfognak, megszégyenítenek, megkínoznak, megvernek, és végül megölnek, akkor ezen Péter kiakad, és félrevonja Jézust, és elkezdi korholni, hogy Jézus, hogy lehet ilyen hülyeségeket mondani? Hát ez nem történhet meg veled, hát nem erről szólt a 3 év, nem ezért indultunk el utánad. Szóval ne haragudj már, de ez így hülyeség. És Péter jobban tudja, mint Jézus. És ez egy annyira kemény dolog volt, hogy az Úr Jézus bele mondta Péter személyére, hogy menj a hátam mögé, Sátán, mert akadályozol. Szóval, hogy érdekes, az ember jobban tudott dolgokat másoknál, még Jézusnál is. Egy másik érdekes eset a Lukács 8, ahol a vérfolyásos asszony gyógyulásáról olvasunk, és emlékeztek, hogy nagy tömegben megy Jézus Jairusnak a lányához, igazából csak menet közben történik ez az esemény, ott haldoklik ez a kislány, és sietnének, de nagy tömegen kell átmenni, és Jézus egyszer csak megáll, és megkérdezi, hogy ki érintett engem. És akkor Péter megint segít Jézusnak, hogy hát Jézus, ne arra, de hogy le, de hülyeséget kérdezni, hát itt egy hatalmas tömeg, mindenki lököd minket, szorongat, hát száza hozzád értek, hát ki tudja, hogy ki érintett téged, ezren. És érdekes, hogy Jézus fölteszi ezt a kérdést, ugye a magyar nem tud különbséget tenni, de a Biblia eredeti szövege különbséget tesz, nőnemi kifejezéssel fejezi ki, hogy ki az a nő, aki megérintett engem. Mert Jézus tudta, hogy valami történt, hogy igen, száza megérintették tét nélkül, de valakinek tétje volt. Valakivel történt valami. És akkor elő is áll ez az asszony. De ott Péter segít, besegít Jézusnak, mert jobban tudja. És sorolhatnánk a példákat. Látszik belőle, hogy Péternek egy elég kifejlett egója volt, és egyáltalán nem volt bizonytalan a véleményében. Hát szegény nem tetett róla, hogy mindenkinél jobban tudott mindent. Hát a tények. Nekem is vannak ilyen ismerőseim a családon belül is. Gondolom, hogy tudja az, akire gondolok. Na, nagyon hasonlított ebben egyébként egy mai protestáns evangélium átlag hívőre. Mi is általában mindig jobban tudunk mindent mindenkinél. Jobban tudjuk, mint a katolikusok, jobban tudjuk, mint a világ, jobban tudjuk, mint a kollégáink, szóval jobban tudunk általában mindent. Szóval ez egy rokon lélek volt ez a Péter sok szempontból. Elmondható róla, hogy egy határozott vezető is volt, egy olyan született vezetői alkat, akiből zsigerből jött, hogy élére állt dolgoknak, képvisel dolgokat. Sokszor áll a tanítványi csoport élén, képviseli őket, a nevükben beszél, bátor volt, lelkes, egyedül ő lépett ki a csónakból, senki más, és egyedül ő rántott kardott a Gecsemánéba, senki más. Szóval egy ilyen ember volt. Szeretett tisztán látni fontos kérdéseket, Péter. Például, hogy jó üzlet vagy nem jó üzlet Jézus tanítványának lenni. Máté 19-ben, ugye amikor a gazdag ifjú elmegy, és mindenki ledöbben azon, amit Jézus mond, hogy milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok, ott Péter föltesz egy ilyen elég fontos kérdést, senki nem merte megkérdezni, bár lehet, hogy sokakat foglalkoztatott ez a kérdés, hogy mi mindent elhagytunk, szóval mi itt a jó srácok közé tartozunk, mi lesz tehát a mi jutalmunk? Jó biznisz követni téged, nem jó biznisz követni téged. Azért ez mégiscsak egy fontos kérdés. Péter föltette a fontos kérdéseket, amik szerinte fontos kérdések voltak. Vagy egy másik helyzet, ahol tisztázott fontos kérdéseket, hogy hát rendben van az Jézus, hogy meg kell bocsátani az embereknek, hogy a bocsánatot kérnek tőlünk. De! És akkor Péter így elkezdett kotorni magával, hogy mi lenne az a szám, amit mondhatna, hogy még Jézusnak is lehessen az álla. És akkor kibökte, hogy de még 7-szer is. És akkor Jézus, hát szorozd meg 70-nel. Szóval a teljességet szorozd meg 70-nel, és mikor annyi, szóval még 70-szer, 7-szer is. De ő szerette volna tisztázni, hogy azért csak vannak határok, Jézus, fontos kérdés ez. Hol a határa annak, hogy megbocsássunk egymásnak? Aztán elmondható róla, hogy volt önbizalma, és kifejlett kritikai érzéke is a többiekkel szemben Péternek. Máté 26-ban olvassuk azt a jelenetet, ami most már közel esik a mai történethez, hogy Jézus megint a haláláról beszél. És elmondja a tanítványoknak előre, hogy amikor engem elfognak, ti szét fogtok futni, proféciák mondják ezt meg előre. És akkor Péter szembe megy, mit neki proféciák, meg minden, azt mondja, hogy hát Jézus, ezekről én ezt el tudom képzelni, tuti, úgy el fognak futni, mint a pinty. De én kész vagyok veled börtönbe menni, sőt, meghalni is kész vagyok, érted? Szóval volt egy elég komoly adag önbizalma, ugye az élethez is, meg a Krisztus követéshez is, meg volt egy elég kifejlett kritikai érzéke a többiekkel szemben, ami néha előjött, és megmondta, hogy hát igen, el tudom róluk képzelni, és végül is még igaza is volt, mert tényleg elfutottak. Szóval ilyen ember volt ez a Péter, és annak, amit itt olvasunk ebben a történetben, ezek voltak az előzményei. Tehát nagyon fontos látnunk, hogy ez a Péter így érkezett bele egy számára borzalmas helyzetbe, amit Jézus bár előre megmondott neki, ő mégis nem volt rá fölkészülve, hogy ez megeshet vele. Mi is történt? Mi az előzménye annak a helyreállításnak, annak a jelenetnek, amit itt olvasunk, ennek a beszélgetésnek, ami közte és Jézus között lemegy? Hát Péternek a belső ereje, az odaszántsága, a személyisége, a lelkesedése, a szenvedélyessége kevésnek bizonyult. Ugye olvassuk azt a Lukács evangéliumában, hogy ő igazán szívből mondhatta ezt Jézusnak, hogy én kész vagyok börtönbe menni veled és meghalni, és oda volt számva erre, komolyan is gondolta. De, és még azt is mondhatjuk, hogy talán nem is futott el, mint a többiek, mert követte Jézust egészen a főpap udvarába, és akkor, mikor ott Jézust kihallgatják, megszégyenítik, bántalmazzák, akkor ezt mind látja. Nem futott el, ott volt. De amikor tényleg próbára került, hogy mire elég ez a lelkesedés, mire elég ez a belső odaszántság, mire elég a személyiségéből fakadó szenvedély és erő, akkor mindez végül kevésnek bizonyult. Mert talán nem futott el, mint a többiek, de mégis mélyebbre csúszott, mint a többiek. Akkor, mikor a nyomást nem bírta tovább, akkor, mikor tényleg az élete kockán forgott, végül azt mondta, hogy én nem ismerem Jézust. Háromszor kimondta. Káromkodott hozzá, hogy hiteles is legyen a taganás. És megtette ezt. És elfogyott neki az ereje, elfogyott a bátorsága, elfogyott a hűsége, elfogyott a hite. Nem tudott megállni. Amikor be kellett volna vállalnia azt, hogy ő Jézushoz tartozik, akkor nem tette meg. Na, mi köze ennek hozzánk? Kérdezhetjük. Miért van ez benne a Bibliában, ez a történet? Azért, hogy tudjuk, hogy az egyik főapostolnak ilyen priusza van? Miért van ez benne a Bibliában? Hát értünk van benne, miközben ennek hoznánk. Hát ugye mi nem valószínű, hogy kerülünk ilyen helyzetbe, hogy a főpap udvarán kellene fölvállalnunk Jézus koncepciós perénél, hogy hozzátartozunk, vagy nem. De vajon a dolognak a lényege, ami ebben benne van, amit működik a Péter lelkében, az ismerőse mindannyiunknak? Előfordul-e velünk, hogy a hűségünk az elfogy Jézus iránt bizonyos helyzetekben, kísértésekben, bizonyos emberek társaságában, bizonyos döntéshelyzetekben, akkor, mikor az érdekeink csorbulnának, előfordul-e néha, hogy a hűségünk véget ér? Hogy világosan tudjuk azt, hogy mi lenne a jó, mi lenne, amivel Krisztust fölvállalnánk, azzal, amit mondunk, amit teszünk, vagy amit nem mondunk, és nem teszünk. És mégsem azt csináljuk. Hányszor volt ilyen az életünkben? Na, ez a történet nagyon fontos, miránk nézve is, mert szükségünk van arra, amit itt látunk az Úr Jézus és Péter között, ami megtörténik. Hogy van kiút, van helyreállás, van újrakezdés, lehet újat kezdeni Jézussal, és Jézus abban érdekelt, hogy ezek mögött a dolgok mögött ott húzódó gyengeségeket a szeretetével tegye helyre az életünkben. Szóval Péter háromszor megtagadta az Úr Jézus, aztán megszólalt a kakas. És egyből emlékezett arra, amit Jézus mondott, és összetört. És azt olvassuk őróla, hogy amikor ezt meghallotta a kakast, és elindult kifelé a főpap udvarából, akkor azt olvassuk, hogy Jézus megfordult a Lukács evangéliumában, ha valakit érdekel, érdemes egy kicsit utána olvasni. Lukács 22.61-ben olvassuk ezt a jelenetet, hogy Jézus megfordult, és a kettejük tekintete találkozott egymással. Vajon mit látott Péter Jézus szemében? Valószínű, hogy nem haragot látott benne. De láthatta a fájdalmát, azt igen. Nem haragott, de láthatta a fájdalmát egy barátnak, akit letagadtak, cserben hagytak, egyedül hagytak, azt láthatta. Valószínű, hogy nem csalódást látott Jézus szemébe, hiszen Jézus előre megmondta, hogy ez fog történni, nem lepődött meg. Nem okozott ez csalódást. De láthatta a fájdalmát, és nem a megalázás fájdalmát látta Jézus szemébe, hogy megalázták őt. Nem a bántalmazás fájdalmát látta Péter, hogy Jézust megverték a katonák, hogy durván kigúnyolták, hogy kínozták, hanem egy barátnak a hűtlenségét, annak a fájdalmát láthatta Jézusnak a szemében. Én úgy tudom elképzelni, hogy ez a tekintet, itt nem voltak még szavak, De ez a tekintet, amikor találkozott Péternek, meg Jézusnak a tekintete egymással, ez a tekintete Jézusnak, ez olyan volt Péternek, mint amikor valaki leesik egy szikláról, és aki mellette áll az utolsó pillanatban, még elkapja a kezét. És az illető most ott lóg, ég és föld között. És a filmekben ezek ilyen nagy jelenetek, jön a vonósok, húzzák, dobok, minden, mindenkinek az adrenalin felszökik, hogy most kicsúszik a kezéből, vagy nem, ugye ez a két jelenet van, vagy leesik, vagy fölhúzzák. De valami ilyesmi volt, hogy Jézus utána kapott ezzel a tekintettel még egyszer Péter lelkének, és ezért nem járt úgy Péter, mint ahogy járt Júdás. Ez a tekintet megfogta őt. De nem volt lehetősége, mielőtt Jézus a kereszten meghalt, Péternek oda menni hozzá és rendezni ezt, hogy Uram, bocsásd meg, nem tudom, mi történt velem. Csak ott maradt az a lelki furdalás, amit okozott az, amit tett. És ott maradt Jézusnak ez a tekintete. És Péter sírva kiment a főpap udvarától, azt olvassuk, hogy keservesen zokogott. Szóval ezután Jézust halálra ítélték, nem volt lehetőségük erről az egészről beszélni, úgyhogy Péter egy nagy lelki furdalással keveredett valahogy vissza a tanítványok közé, mert azt olvassuk, hogy végülis kisebb-nagyobb kiagyásokkal ott volt közöttük. Nem is tudom, hogy elment-e nekik, nem tudom, ti mit gondoltok, hogy elmerte mondani a többieknek, hogy ő ott a főpap udvarán, miközben a többiek persze elfutottak, gyávák voltak, de hogy más módon ő is gyáva volt, hogy a gyávaságban lejjebb csúszott. Nem tudom, hogy elmerte mondani, vagy hogy kiszivárgott-e, tudták-e a többiek. Hát végül megtudta az egész egyház, ugye minden evangélium megörökítette ezt a jelenetet, de a lényeg, hogy valahogy visszament, és ott maradt ennek a fájdalmával és ennek a szégyenével a lelkiismeret furdalása Péter. Aztán harmadik nap jött a hír, hogy az asszonyok találkoztak Jézussal. Jézus feltámadt. És Péternek gondolom, hogy innen kezd ez a dolog, megint másról kezdett szólni. Valószínűleg elkezdett gondolkodni, hogy mi lesz, ha újra találkozom Jézussal, hogy fogok a szemébe nézni. Aztán Jézus megjelent, ugye itt azt olvassuk, hogy ez már a harmadik megjelenése volt Jézusnak. Aztán Jézus megjelent ugye az asszonyoknak, aztán megjelent a tanítványi körnek, azt mondta nekik, hogy békesség nektek, és odaadta az általános küldetésüket, hogy menjenek el az evangéliumot hirdetni, de Péternek a lelkiismerete még mindig vádolta őt. Én nem tudom, hogy ő mit tudott kezdeni ezzel az egésszel, amikor Jézus azt mondta, hogy békesség nektek, és hogy elküldelek titeket. Én valószínűnek tartom, hogy ő arra jutott, hogy ez mindenkinek szól, csak nekem nem. Mert bár ők elfutottak, de ezt Jézus előre megmondta, de én még le is tagadtam. Abból gondolom, hogy Péter nem tudta ezt magára nézve elfogadni, hogy a következő megjelenéséig, amiről itt olvasunk Jézusnak, Péter a vívódásában oda jutott, hogy na jó van, akkor én inkább elmegyek halászni. Össze volt zavarodva. Nem volt ereje semmi másra, mint azt, hogy visszamenjen ahhoz a régi élethez, amit még tudott élni Jézus nélkül is. Ahhoz az életvitelhez, ahhoz a szakmához, ahhoz az életformához lépett vissza, amit ő Jézus nélkül is tökéletesen tudott élni. Azt mondta, hogy tudjátok mit? Igaz, Jézus megjelent az asszonyoknak, igaz, megjelent nekünk is, igaz, hogy mondta, amit mondott, de én most visszamegyek halászni. Nem vagyok képes többre. Ez az, ami tőlem futja. És ez az a jelenet, amit elkezdtünk itt ebben a szakaszban olvasni, hogy halásznak. Ugye magával vissza többieket, és ők is mennek vele. Szóval Péter saját magával kapcsolatos illúziókkal leszámolt ugyan, de nem tudta, hogy mi lesz a jövő. Itt is érdemes megállni egy kicsit, és így lefordítani magunknak, közelhozni hozzánk. Én nem tudom, hogy ti éreztétek-e már magatokat úgy, hogy a hitre jutásotok, az újjászületésetek, a megtérésetek után, hogy valami hasonló helyzetbe keveredtetek. Igen, a hivatalos álláspontja az a legtöbb gyülekezetnek, meg a legtöbb evangéliumi hívő embernek, hogy a bűnről mi a megtérésünk után csak múlt időbe beszélünk. És jelen időben inkább azt mondjuk, hogy hát vannak gyengeségeink, vannak rossz napjaink. Néha kihoznak minket mások a sodrunkból, és stb. De bűn, hát azt nem. Hűtlenség, hát nem. Hát ez a múlté. Ugye a klasszikus bizonyságtétel is Jézus előtt mi volt, hogy ismerted meg Jézust, mi van utána, és utána minden jó. De valószínű, hogy nem így van ez. Azt mondjuk, hogy súlyos bűnök az kizárt. Hát ahhoz, hogy ezt fönntartsuk magunkról, ahhoz két dologra van szükség, egy kis hajlandóság az önállításra, meg egy kis teológiai érzék. Ha hajlandóak vagyunk állítani magunkat, akkor a teológiai érzék segítségünkre jön, és akkor el tudjuk kezdeni a címkéket nyártani, hogy hát ez ilyen kis gyengeség, ez viszont bűn. Hát az egy kis hiba, na de ez azért bűn. Például hadd mondjak nektek két példát, a mai nyugati keresztény kultúrában a két fő bűn a homoszexualitás és az abortusz. Mind a kettő komoly bűn. Elég komoly. Nem is jól áll hozzá a világ egyik kérdéshez sem, ez igaz. De hogy a keresztények mitől ragadtak rá erre a két témára ennyire, azt nem értem. És hogy miért kezelik ezt mindentől mástól függetlenül sokkal nagyobb dolognak ma. A középkorban mások voltak az ilyen főbűnök. A viktoriánus korszakban is mások voltak az ilyen főbűnök. És nem okoz például problémát a gazdag nyugati keresztény világnak az, hogy a világ javainak a 80%-át, amit megtermel a világ, 20% éli fel, és ezek a nyugati keresztények többnyire. És a többi 80% a maradék 20-ból nyomorog, mi meghirdetjük nekik az evangéliumot. És Jézusnak mintha erről is lett volna véleménye. De ezzel nem foglalkozunk ilyen komolyan. Jézus idejében és az új szövetség idejében, amikor írták a Bibliát, a homoszexualitás és az abortusz bevett bűnök voltak. Meg is említi az ige is. De nem olyan mélységben ragadnak rá erre az igére, erre a problémára az igében, mint ahogy ezt teszik sokan. Mert könnyű azt mondani, hogy mekkora nagy bűn a homoszexualitás. De ha Jézusnak a bűnkategóriáit néznénk, ő az első helyre mit szokott tenni? Mivel volt a legtöbb baja Jézusnak, amikor itt járt a földön? A prostituáltakkal? Ővelük leült dumálni, meg kajálni. Ki is akadtak rajta. A vámszedőkkel? A kollaboránsokkal? Ővelük is tök jól érezte magát. Megtalálta a hangot hozzájuk, és hatással volt Jézus ezekre az emberekre. A legtöbb problémája Jézusnak a képmutatással volt, amikor az emberek, azok, akik magukat vallásosnak tartották és ismerték, és az identitásuk része volt, hogy ők Isten előtt tökéletesek, elkezdték gyártani a maguk címkeit, és mindenkire ráragasztották a sajátjukat, a főbűnöket, azokra, akikre kellett, a prostituáltakra, meg a vámszedőkre. De a magukéval nem tudtak mit kezdeni. Mondott is példát rá az Úr Jézus, ugye, hogy elmentek ketten imádkozni a templomba, és az, aki egy rendes baptista hívő volt, az azt mondta, hogy hálát adok, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint ezek, mint például itt mellettem az a vámszedő. A vámszedő meg úgy imádkozott, hogy bocsáss meg nekem, Isten, bűnösnek. Ez a történet abban segít nekünk, hogy ne válasszuk ezt a stratégiát. Aki hívő ember, az úgy kezdi, mint ez a vámszedő ebben a példázatban, hogy imádkozik, hogy bocsáss meg nekem, Isten, bűnösnek, és hosszú idő után fölküzdi magát oda az írás tudó szintjére, hogy Uram, büszke lehetsz rám. És ez a történet, ez arra hív bennünket, hogy merjünk vállalni repedéseket az életünkön, és meríteni a kegyelemből. Mert hogy lesz és van az életünkbe. Az igazság az, hogy ez a történet nem véletlen van benne a Bibliában. Számtalan módon történik meg velünk is az, ami megtörtént Péterrel. Hogy elfogy a hűségünk, hogy elfogy az igazsághoz való ragaszkodásunk, hogy hűtlenek leszünk, gyámák vagyunk, nem vállaljuk fel Jézust ott, ahol kellene. Nem feltétlen a szavainkkal, hanem ahogy ott vagyunk, ahogy döntünk, ahogy kezelünk dolgokat. Hogy úgy teszünk, mondunk dolgokat, úgy kezeljük az időnket, a pénzünket, a tehetségünket, a kapcsolatainkat, mintha közünk sem lenne Jézushoz. Elő szokott fordulni? Hát hogy ne? Elő szokott bizony. Péter nem bírta azt a nyomást egy ponton túl, ami ott a főpap udvarán ránehezedett. mi bírjuk mindig? Péternek micsoda tét volt, az élete forgott kockán. Nekünk vannak olyan helyzeteink, hogy az életünk forog kockán, és csak azért vagyunk hűtlenek esetleg bizonyos helyzetekben Jézushoz, mert ekkora a tét, egy túrót. Egyikünknek sem volt még talán olyan élethelyzete, hogy élet vagy halál volt a tétje annak, hogy Jézust vállalom, vagy nem. De azért az idő nyomására például mi is reagálunk így, és elviharzunk úgy bele a napjainkba reggelente, hogy be se köszönünk a szívünkben Jézusnak. Hogy a Jézus itt vagy, vártál rám, bocs, de most rohanok, dolgom van. Nem csörgött az óra, vagy csörgött, de fáradt voltam. Eltelnek úgy napok, hogy nem veszük el a Bibliát, pedig tudjuk, hogy az támogatna, erősítene, táplálna bennünket. Eltelnek úgy napunk, hogy nem tudunk megbocsátani dolgokat, helyre tenni dolgokat, bocsánatot kérni dolgokért. Pedig tudjuk, hogyha Jézust vállalnánk, ha őt követnénk, ezt tennénk. És sorolhatjuk tovább. A dolog jellege az ugyanaz. Ezért olyan fontos, amit itt látunk ebbe a történetben, hogy a kegyelem kíséri az életünket. Van egy érthetetlen kegyelem, ami elég erős ahhoz, hogy engem Jézushoz oda kapcsoljon, és ott is tartson, és megőrizzen ez egész életutamon keresztül. Szóval jött az evangélium, az elképesztő kegyelem. Mi volt Jézusnak a szándéka? Mi az, amit Péterrel tett? És hadd emeljek ki most néhány dolgot abból, ahogy Jézus bánt ezzel az emberrel, aki szégyelte magát, aki nem tudta, hogy mit hoz neki a jövő, hogy mit kezdjen magával. Utána ment, helyreállította a kettejük között lévő kapcsolatot, megerősítette az elhívását, jövőképet adott neki, és visszaadta az identitását. Csak nézzünk rá egy kicsit ezekre gyorsan. Utána ment Péternek. Ugye az első versben olvassuk ezt, hogy Jézus megjelent a Tibériás tavánál, hogy nem éppen ott, ahova Péter mondta, hogy ne, én oda visszamegyek. A régi életemhez, amit jól ismerek, ami Jézus nélkül is működött, oda visszamegyek halászni. És Jézus oda megy. És számomra megtöbbentő ez a dolog, érdekes, hogy a feltámadt Jézusnak mennyire fontos, hogy személyesen menjen utána a tanítványainak. Hány személyes találkozásról olvasunk? Volt egy személyes találkozása Magdalai Máriával. Volt egy személyes találkozása a Druszámmal, Tamással. Csak azért jelent meg, mert a Tamás nem méltóztatott elmenni az egyik összejövetelre, ahol fontos dolgok történtek, és megjelent ő érte, Tamásért. Hogy ne gyere ide, Tamás, azt hallottam, azt kell neked, hogy a sebemet megtapogasd a saját kezeddel, gyere, aztán dugd bele az ujjadat, ha ez segít. Tamásért. Aztán megjelenik Péterért. Aztán elmegy Pál után a damaszkuszi útra. Ezekről a jelenésekről olvasunk, megjelenésekről olvasunk az Új Szövetségből. És ebből láthatjuk azt, hogy milyen érdekes ez, meghökkentő ez a kegyelem, teljesen másképp működik, mint ahogy mi csinálnánk ezt, mert lehet, hogy bennünk az lenne jogosan, hogy na, ha Péter szeretne valamit rendbe tenni, akkor keressen meg engem, és üljünk le beszélgetni erről. Jézus nem ezt csinálja, ő utána megy. Éli azt, amit mondott, hogy a jó pásztor az egyér elmegy. Mondhatta volna azt, hogy statisztikailag jók vagyunk, itt a 99. Hát végülis majd szül ez egyik még egyet a helyett, amelyik elveszett. De Jézus nem így gondolkodott, utána ment. Máriának, a Tamásnak, a Péternek, a Pálnak. Érted is, meg értem is. Személyesen utánunk tud jönni és akar jönni. Úgy tűnik, hogy Péter már nem tudta elképzelni magát a többi apostollal együtt. Nem tudta elképzelni, hogy visszatérjen ahhoz az élethez, amit Jézussal együtt élt. Ezért Jézus megy utána oda, ahol Péter van. És nem Péternek kellett oda menni, ahol Jézus volt. Nem Péternek kellett visszatornászni magát, hanem Jézus tudott lemenni oda Péterhez, arra szintre, ahol ő éppen tartott, ahol tudott létezni, vegetálni. Jézus arról beszél, arról gondoskodik, még ráadásul, hogy ez a helyzet Péternek, egy olyan helyzetet teremt Péternek, ami nagyon hasonlít a Péternek a megtéréséhez. Nézzétek meg, hogy ez is milyen érdekes. Péternek a megtérése egy ugyanilyen halfogás után történt. Kivetették a hálót szintén Jézus parancsára, egy hiába való éjszakai halászat után. És Péter, amikor az a nagy sikert, azt a nagy üzleti sikert elérték, ez a siker térdre kényszerítette, és azt mondta, hogy Jézus, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És Jézus akkor mondta neki, hogy figyelj, Péter, kövess engem, és én emberhalásszá teszlek téged. Ez volt a Péter elhívása, az eredeti. És itt Jézus teremt neki egy ugyanilyen helyzetet. Megint az van, hogy nem fognak semmit, Megint az van, hogy Jézus megajándékozza egy jó nagy üzleti eredménnyel, akkora fogásuk van, amilyen nem volt talán akkor, mikor a szakmát űzte, mert egy kimagasló eredmény, azt mondja itt az ige. Szóval olyan furcsa, érthetetlen ez a kegyelem, megdöbbentő, ahogy működik. Mi zsiggerből lehet, hogy nem ezt csinálnánk. Hadd följön a Péter kicsit a saját levébe. Hadd halmozzon kudarcot kudarcra. Megérdemli. Aztán majd jöjjön vissza. Összetörve, megalázva, megszégyenülve, és ha már eleget szenvedett azért, amit tett, na akkor üljünk le beszélni a folytatásról. De akkor is jobb, ha meghúzza magát egy darabig, és tudja, hogy hol a helye. Érthető ez a magatartás? Persze. Mi nem tudunk senki szívébe belátni. Nem tudjuk, hogy mennyire komoly a bűnbánata. Nem tudjuk, hogy bízhatunk-e benne a jövőben. De Jézus nem ezt teszi. Ő jön, és nem kudarcot hagyja, hogy kudarcot valljon Péter, hanem sikerrel ajándékozza meg. És visszahívja oda, ahonnan ő lecsúszott. Hogyan viszonyul az Úr Jézus a mi hűtlenségeinkhez, a gyávaságainkhoz? Hát valahogy így, hogy utánunk nyúl, utánunk jön, ő kezdeményezi, és neki fontos. Miért? Valószínű azért, mert az ember ebben az állapotában nem képes. Mert azt érzi, hogy nem méltó, elbukott, szégyelli magát, úgy gondolja, hogy nincsen helye, hogy az a normális, hogy ne ezt kapja, így érezzük. Jogos? Jogos. Ezért nem képes az ember. És akkor ehhez még mondhatnám, hogy különböző ilyen lelki, szellemi dolgokat is, hogy még a zördög is rátesz két lapáttal. Ugye, hogy amíg csábít, hazudik, amikor elkövetjük a bűnt, akkor mindjárt igazat mond, hogy na Tamás, mit csináltál, mekkora dolg ez, tudod te, hogy mit jelent ez, stb. Szóval az ember olyan állapotban van, hogy nem képes. Ezért jön Jézus az ember után, és teszi meg ő az első lépéseket. Talán azért is benne van a Bibliában ez egyébként, hogy egy keresztény közösség is jó, ha ilyen közösségé lesz, hogy mi tesszük az első lépést. A második dolog, amit itt az Úr Jézus tesz, hogy helyreállítja a kettőjük kapcsolatát. Ugye a 15-től 17. versben ez a párbeszéd, hogy szeretsz te engem? Igen, szeretlek téged. Háromszor tagadott Péter, háromszor kérdi meg az Úr Jézus. De ebben is ott van ez az érthetetlen kegyelem, ami messze meghaladja azt, amire mi vagyunk képesek. Például abban is ott van ez a kegyelem, hogy miről beszél Jézus Péterrel, és miről nem beszél Jézus Péterrel. Figyeljétek, hogy milyen érdekes, hogy nem beszél vele a bűnéről. Nem azt kérdezi tőle háromszor, hogy te Péter, leesett a tantusz, mit csináltál? Megtagadtál. Tudod, mit jelent az? Na, vegyük elő a teológiai kézszótárat, nézzük meg. Mit jelent az, hogy megtagadni? Érted már? Nem érted? Na, akkor elmagyarázom másképpen. Nem ez történik. Nem is mondja Jézus. Nem mond semmit arról, a bűnről, amit Péter csinált. Érdekes dolog, hogy egy dologról beszél vele, arról az egy dologról, ami képes Pétert ebből kihozni. Ez pedig a kettejük kapcsolata, és az abban lévő szeretet. Azt mondja, hogy engem, Péter, tehát mi a viszony közted meg köztem, erről beszéljünk. És hogy van-e benned szeretet? Ha van, akkor tudunk mit kezdeni ezzel a helyzettel. Ez a kérdés, ez a fő, ez a fontos. Itt az írás magyarázók rá szoktak mutatni arra, hogy a szeretet szó különbözik. Tehát, hogy amikor Jézus kérdi, hogy szeretsz-e engem, akkor az agapét használja, azt a feltétel nélkül isteni szeretetet, ahogy Isten viszonyul hozzánk. Amikor Péter válaszol, hogy igen, Uram, szeretlek téged, akkor ő a fileót mondja, azt, hogy kedvellek, hogy ez a baráti szeretet, a rokonszenv, hogy minket összefűz valami, ami fontos nekem. Lehet, hogy ezt nem kell túlspirázni, de azért mégis nem véletlen talán ez a különbségtétel. Jézus kétszer kérdi, hogy szeretsz-e agapé szeretette, és harmadszorra lemegy oda, ahol Péter van, hogy jó, akkor szeretsz-e ezzel a fileó szeretettel, ezzel a baráti szeretettel. És Péter, amikor ott megszomorodik, akkor mondja, hogy Uram, az a helyzet, hogy te mindent tudsz. Én nem vagyok benne megbiztos, hogy mi van bennem, mit tudok, mit nem tudok. De te tudod, hogy bennem azért mégis ott van ez a ragaszkodás irántad. És Jézus azt mondja, hogy oké, ez elegendő alap, hogy újra kezdjük. Hogy újra építsük azt, ami ledőlt és ami tönkrement. Nem volt szükség, hogy a bűnről beszéljen két dolog miatt. Az egyik az az, hogy azért, mert Jézus éppen nemrég halt meg érte, tehát ezt ő rendezte. A másik dolog pedig az, hogy Jézus mégiscsak Jézus volt, és belelátott Péter szívébe, és tudta, hogy ott bűnbánat van. Nekünk néha kell beszélni egymással erről a kérdésről is, mert mi nem látunk egymás szívébe. És valahogy a másiknak meg kell mutatni a szívét, hogy mi van benne. De Jézus tud másképp hozzányúlni ez a kérdéshez. Tud másképp. És nem a bűnéről beszél, ott van ez az érthetetlen, nagyon nagy kegyelem ebben is, hogy nem a bűnéről beszél, hanem a szeretetről beszél, ami kettejük között ott van. Szeretsz te engem. Van itt egy nagyon érdekes kis részlet, a Károli fordítás adja vissza talán kicsit jobban azt a bizonytalanságot, ami az eredeti szövegben benne van, mert Jézus úgy kérdez, hogy jobban szeretsz-e ezeknél először. És nem tudjuk, hogy ez a mutató név más, ez most mire vonatkozik, és legalább három lehetőség van, hogy Jézus rámutat a tanítványtársakra, és azt kérdezi, hogy jobban szeretsz-e ezeknél, tehát mint ahogy ők. Mert ugye ezt mondtad, hogy te többre vagy képes, mint ők. És ez Pétert ugye az illúzióitól szabadítja meg, lehetőséget kap arra Péter, hogy megszabaduljon a saját magával kapcsolatos illúzióktól. De rákérdezhet Jézus, így ránéz a hajóra, a hálókra, és rákérdez, hogy Péter, jobban szerezte ezeknél? Vagy inkább maradnál a régi szakmádnál? És itt, hát válaszolnia kell Péternek erre. Aztán a harmadik lehetőség, hogy az üzleti eredményre kérdez rá Péter, hiszen egy nagy ajándékot kapott éppen az Úr Jézustól, egy nagy fogás van, jó nagy bevétel van, és akkor megkérdezi az Úr Jézus, hogy jobban szeretsz ezeknél? Jobban szeretsz mindannál, amit én adni tudok, engem? Fontosabb vagyok neked én, mint amit adok? Én azt gondolom, talán nem véletlen, hogy ez a bizonytalanság benne van a szövegben, hogy mindegyiket jelenteti, mert talán mindegyiket jelenti is. Mindegyik jogos kérdés. Mert fontos kérdés, hogy jobban szerezte engem ezeknél, hogy meddig méregetett Péter magad másokhoz. Sokkal fontosabb, hogy mi van benned, és hogy hol tartasz, mint hogy másokhoz méricskéld magad. Ne tedd tovább ezt. Fontos kérdés az is, hogy jobban szeretsz engem annál az életformánál, amit élsz. Kimozdíthatlak belőle? Kihívhatlak belőle? Rád bízhatok mást? Indíthatlak máshová? Jobban szeretsz ezeknél. És benne van az is, hogy jobban szeretsz mindannál, Péter, mint amit én adok neked, vagy ez egy biznisz. Hogy megéri, azért vagy velem. Szerintem mindegyik kérdés fontos, lányom kedvenc szavajárásával releváns kérdés, és Jézus valószínű mindegyiket föl is teszi nekünk is akár, de talán Péternek is lehetett gondolni mindegyikre. Miért fontos, hogy jobban szeressük Jézust? Azért, mert ez az egy dolog az, ami igazán fontos a mi oldalunkhoz. Nem az, amit mi véghez tudunk vinni. Nem az erőnk. Nem az odaszántságunk nagy volta. Nem az akaraterőnk, nem a teológiai tudásunk. Az Úr Jézus iránti szeretetünk az, ami odaköt Jézushoz, aki viszont mindent meg tud tenni. Velünk, rajtunk keresztül. Ezért firtatja ezt Jézus, és ezért beszél velünk is erről. Ha ezt megkérdezheti Jézus, akkor van helyreállás. Az első ütlenségből, a másodikból, a harmadikból, meg a sokadikból is. Ha szeretet hiányzik, akkor nincs. Akkor lehetséges egy ilyen viszonylag elfogadható, jól fésült középosztálybeli keresztény életet élni, ami jól néz ki. De kinek jó? Hát nekem nem jó, mert egy csomó dolgot nem csinálhatok, amit szívem szerint lehet, hogy csinálnék, ha egyszer nem szeretem Jézust. De hát mit szólnak a többiek? Jézusnak se jó, hiszen ő nem azért halt meg a kereszten, hogy bárki az életében a látszatot fönntartsa. Többet akar. És többet is tud kihozni belőlünk. Tehát ebben is látjuk az Úr Jézusnak ezt az elképesztő kegyelmét, hogy nem arról beszél Péterrel, hogy mit tett, hanem hogy mit tud belőle kihozni. Aztán megerősíti az elhívását, ez a harmadik, amit tesz. Ugye háromszor mondja, hogy legeltesd az én juhaimat, őrizd az én bárányaimat, legeltesd az én juhaimat. Mintha azt mondaná vele az Úr Jézus, hogy nem bántam meg, Péter, az elhívásodat. Azt ígértem neked, hogy emberhalásszá teszlek téged, hogy apostoli szolgálatot bízok rád, embereket fogok rád bízni. Nem bántam meg. Nem változtatok azon a célon, amit az életedben én kitűztem. Áll az ajánlatom továbbra is a számodra. Az elhívásom számodra érvényben van, Péter. Gyere vissza. És ha szeretsz, azt én meg tudom tenni, hogy újra visszakerülj ugyanehhez. Fontos, hogy ezt még a többi tanítvány is, az a, ugye heten voltak, a többi 6 tanítvány is hallja, lássa. Ez soha többet nem lesz kérdés az egyházban. Mindegyik evangélium tartalmazza, de ha nézzük az egyház történelmet, olvassuk a leveleket, sőt, olvassuk az apostoli atyákat, senki soha nem firtatta és kérdőjelezte meg, hogy Péter lehet-e jogosan továbbra is apostol, hiszen megtagadta Jézust. Jézus visszaállította az elhívását, a helyreállását. Mi talán ezt is másképp csináltuk volna. Zsigerből más jön belőlünk. Oké, lépjünk tovább. De abba bele kell törődni, hogy van következménye annak, amit csináltál. Máshol lesz a helyed. De Isten ebből a szempontból is nagyon más, mint mi. Ez az érthetetlen kegyelme Istennek, ez csodálatos. Figyeljétek meg, az egész Biblián átível ez, hogy tud, mit kezdeni egy gyilkos Mózessel, egy parázna Dáviddal, egy engedetlen Jónással, egy tagadó Péterrel, egy hitetlen Tamással, egy fanatikus Pállal. Tud, mit kezdeni. Nagyon érdekes. És ebbe a sorba belehelyezhetjük saját magunkat, meg a saját gyengeségeinket. Ő nem a tökéletes Helyzer Tamásokkal tud mit kezdeni. Nem a tökéletes veletek tud mit kezdeni, meg akar mit kezdeni. Hanem azokkal a repedésekkel együtt tud mit kezdeni velünk, amik ott vannak az életünkben. És amin keresztül a kegyelemre utaltságunk is fennáll, és amin keresztül a kegyelem tényleg be is tud lépni az életünkbe, ha mi azt bevállaljuk, hogy ez a helyzet. Aztán jövőképet ad neki. A 18. 19. versben arról beszél, hogy mit fog hozni a jövő. Nem olyan könnyű dolgokról beszél Jézus, kicsit ijesztő dolgokról. Péternek a haláláról beszél. Hogy fog ő meghalni, hogyan fogja mártír halállal megdicsőíteni Istent. De ez is nem más, mint kifejezi a Péter iránti bizalmát, hiszen miért beszélgetnek? Azért, mert Jézust Péter gyávaságból megtagadta 3-szor. De Péterben Jézus most benne látja a jövőt, hogy amikor eljön ugyanez a helyzet az életébe, hogy vállalnia kell Jézust, akkor ő ezt meg fogja tenni, akkor is az életébe fog kerülni. Előre megmondja Jézus. Egy jövőképet ad Péternek. Milyen fontos dolog ez, hogy az Úr Jézus nem a bukásán keresztül nézi ezt az embert. Nem azt látja benne, hogy ki mit tett, hanem hogy kivé fog válni az ő kegyelméből. Mi ezt sem így csináljuk zsigerből. Mi, ha valaki komolyan elbukik, akkor ennek fényében látjuk őt. Sokszor a múltját is leértékeljük. Sokszor azt mondjuk, hogy hát ha ez történt, akkor most mit gondoljunk mindarról, ami előtte volt. Talán az se volt igaz. És megkérdőjelezzük sokszor a jövőt is, és jogos is. Néha van ilyen. Hogy kiderül, hogy valaki képmutatóan csinált minden, de az is lehet, hogy nem így van. Az is lehet, hogy valaki elbukott, de attól még őszinte volt mindaz, ami az életében van. És Jézus egy más jövőt lát rá Péterre, le tudja választani erről a bukásról őt, és visszaad neki egy jövőképet. Egy olyan jövőképet, amiben Péter más, mint amit csinált ezelőtt néhány nappal. Azt mondja neki, hogy Péter, én kihozom belőled azt, hogy mikor eljön újra az óra, hogy próbára lesz téve a hűséged, próbára lesz téve a szereteted, a bátorságod. Mindaz, amiről te olyan sokat gondoltál magadról ott a Gecsemáné kertbe, ott már az én kegyelmemből nem fogsz elbukni. Meg fogsz halni, értem, és ez megdicsőíti az élő Istent. Ad neki egy ilyen jövőképet. És Péternek ez vajon milyen sokat jelenthetett? Mennyire csodálatosan bánik Jézus ezzel az elbukott emberrel? De ugyanígy bánik velem, meg veled is. Ugyanezt mondja. Hogy Tamás, több vagy, mint amit most átéltél, amiért most szégyelled magad. Mert én benne vagyok az életedben. Mikor elém fogsz állni, más leszel. Hidd el. Van folytatás, van jövő. Én tudom, hogy kivé foglak formálni téged. És amit Jézus végül tesz, hogy visszaadja Péternek az identitását is. Eddig a beszélgetésig Péter szerintem nem tudta, hogy mit gondoljon magáról. Itt Jézus azt mondja neki, hogy kövess engem. Péter valószínűleg ezzel küszködött, ezek alatt a napok alatt, hogy hát most ki is vagyok én valójában. Valamikor Jézus tanítványa voltam, de most ki vagyok? Hol a helyem? Valamikor apostol voltam. De aztán most ezután ki leszek? Valamikor én is gyógyítottam, ördögöket üztem, hirdettem az Isten országának az evangéliumát. De méltatlan lettem. Hol vagyok én? Ki vagyok én? Hol a helyem nekem? Teljesen jogos helyén való problémák ezek. Amikor az ember belekeveredik dolgokba, amikben nem kellett volna. Jézus visszaadja az identitását, ugyanazt mondja neki, mint először. Kövess engem. Te az én tanítványom vagy. Te az én követőm vagy. Ez kell, hogy meghatározzon téged. Rettenetesen nagy szüksége van az emberre, hogy amikor csinál valamilyen nagy hülyeséget, nagy hibát, vagy akár kisebbeket is, de folyamatosan és sokat, és kihűl a szíve, és úgy érzi, hogy én már nem az a keresztjén vagyok, aki voltam valamikor, hogy ilyeneket halljon. Nagyon nagy szüksége van rá. Hogy meghallja azt Jézustól, hogy hát Tamás, igen, történt, ami történt. Jogosak a kétségeid. De tudod mit? Gyere, ha szeretsz, gyere és kövess engem. Mert ez vagy te, az én tanítványom. Ebben is látjuk ezt az elképesztő érthetetlen kegyelmet, ahogy Jézus bele tud nyúlni ezzel a szeretettel egy embernek az életébe, és ki tudja hívni abból, amibe lecsúszott, és újra azzá tudja tenni, és tudja formálni az életét, mint ahogy tette eddig is. Péter, kövess engem, állj újra a tanítványaim közé, hozzám tartozónak tekintsd magad, én vállallak téged. És azzal szeretném befejezni, hogy hát ha valaki ilyeneket tapasztal, hogy ettől Péter tökéletes ember lett ezután, nem lett az. Elég csak a Galata levelet elolvasni, az elején ott van megint egy jelenet, hogy az egyik apostol meginti a másikat, hogy Pál apostol meginti Pétert, mert Péter képmutató módon viselkedett egy szituációban. Ez is méltatlan volt az Úr Jézushoz. Ez is bizonyos értelemben gyávaság volt Pétertől, mert félt fölvállalni azt, amit ő a szíve mélyén tudott, mert Isten kijelentette neki, hogy a pogányokat ne nézze le. Mégis mikor jöttek Jeruzsálemből Jakab emberei, lenézte, vagy úgy csinált, mintha elkülönülne tőlük, és Pál kénytelen volt azt mondani, hogy képmutató módon viselkedik. Ettől még nem lett tökéletes ez a Péter. Utána is voltak hasonló szükségei. Nekünk is voltak is, meg lesznek is ilyen élményekre szükségünk, ahol azt halljuk Jézustól, hogy Tamás, ha szeretsz engem, akkor kövess engem. Állj vissza sorba. Én vállalak téged. És ugyanezt hallotta Péter szerintem akkor is. De milyen hatással volt ez ő rá? Hogyan gondolkodik egy ilyen ember, aki ezt az érthetetlen, csodálatos kegyelmet újra és újra átéli? Hát nagyon érdekes az egyik levele Péternek, ugye van két levél, amit ő írt, és csak egyetlen egy verset hadd olvassak a Péter első leveléből, az első résznek az ötödik versét, ahol szerintem ott halljuk, hogy hogyan is alakul a Péter szíve, rátehetjük a mutatójunkat, így az artériá, hogy érezzük a szívverését, hogy hogyan működik Péternek a lelke. Azt mondja itt, hogy titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ez a Péter, aki valamikor nagyon sokat gondolt magáról, és el tudta képzelni azt, hogy bár mindenki gyáván el fog futni Jézus mellől, ő ki fog tartani börtön és halál ellenére is. Ez a Péter itt már nem azt mondja, hogyha én azt tanultam, hogyha elég erős vagyok, ha elég odaszánt vagyok, ha elég tökös legény vagyok, ha eléggé bevállalom, akkor én meg tudom őrizni magam, hanem itt azt mondja, hogy Istennek a hatalma egyedül, ami őriz titeket az üdvösségre, a hit által. Szóval ez az embernek, ennek az embernek van egy megtört szíve. A hangsúlyt nem magára teszi már ebben a levélben, a Péter első levelében, hanem Istenre. Isten kegyelmének arra az erejére, amiből ő sokszor merített, nem is kicsit. Nagy kegyelmeket kapott ez a Péter, nem is egyszer. És ezért írja azt, hogy figyeljetek, itt nem az a fontos, van egy megtört szíve. És mellette Isten kegyelmének a hatalmát csodálja, hogy Istennek van hatalma megőrizni titeket az üdvösségre. És ebből a kettőből, ebből a megtört szívből, meg ebből az Isten kegyelmének az erejébe vetett bizalomból származik az, amit itt mond, hogy Istennek van ereje hitáltal. Ebből táplálkozik a hite. Egy megtört szívből és az Isten hatalmában való bizalomból táplálkozik a hite, és ezért gondolja azt, hogy biztos az üdvösségem. Én hívlak, bátorítalak benneteket arra, hogy merítsünk ebből a kegyelemből. Ez egy olyan hihetetlen csoda. Egy olyan rendelkezésünkre álló erőforrás, amire nagyon nagy szükségünk van. Kicsi és nagy dolgokban, kis és nagy bukásokban, kicsi és nagy hibákban egyaránt. Ebből merítve tudunk tényleg azokká lenni, akiké Krisztus tud minket formálni. És ezt a kegyelmet ragadjuk meg. Akár mi is az, én nem tudom, hogy ahogy erről a sztoriról most beszéltem, mi forog a szívedben. De tudd, hogy Jézus azt mondja, hogy figyelj, egy van, ami számít, hogy szeretsz engem. És ha igen, én vállallak, hozzám tartozol. Nem bánom meg az elhívásodat. Igény tartok rád, gyere és kövess engem. Amen. Egy picit maradjunk csendben egy néhány másodpercet. Engedjétek azt, hogy valahogy letisztuljon, ami bennetek van, és ami így ott van a szívetekbe, azt tegyétek oda Isten elé. Egy picit legyünk csendben, és majd befejezem imádsággal, és utána visszaadom Zolának a szót. Úr Jézus, köszönjük neked azt, amilyen te vagy. Ahogy te jössz utánunk, ahogy te szólítasz meg minket, ahogy te nyúlsz bele az életünkbe, hogy ez nem hasonlítható semmihez. Bocsásd meg, Úr Jézus, nekem is, meg mindannyiunknak, amikor a kereszténységünk néha ledegradálódik arra, hogy föntartjuk a látszatát annak, ami számunkra elfogadható, vagy másoknak még elfogadható. Add, Úr Jézus, hogy hadd legyen egy valódi szeretet kapcsolat. És jó tudni azt, hogy ez nem arra van alapozva, amit mi érted meg tudunk tenni. Sokkal inkább arra, amit te már megtettél értünk, és ahogy viszonyulsz hozzánk most. Segíts nekünk, Úr Jézus, örömmel menni végig az életünkön, abból fakadó örömmel, hogy itt a kegyelem, ami igényelhető, ami megragadható, ami elfogadható, amiből lehet meríteni. Újra és újra. Nem csak egyszer, nem csak kétszer, nem csak háromszor, hanem sokszor. Köszönjük, hogy ez az egy olyan erő és hatalom, ami tényleg alapjaiban formálja át mélyen a szívünket. Fontos, hogy mi odaszálljuk magunkat erre vagy arra, de ha te kegyelmed nem adja hozzá az erőt, ha te szent lelked nem adja hozzá az ő erejét, akkor a mi jellemünk nem sokat változik, a mi elhatározásunkból nem sok minden lesz. De köszönjük, hogy nem az érdemeink miatt, hanem azért, amit te tettél, bízhatunk a jövőben. Hogy a te hatalmad őriz minket hitáltal az üdvösségre, arra napra, amikor majd veled fogunk találkozni. És kérünk, hogy formálj is bennünket, és add, hogy mi tudjuk elfogadni a kegyelmet minden napra azt, amire szükségünk van, és tudjuk ezt a kegyelmet továbbítani, közvetíteni, másoknak is megadni a te kegyelmedet, tükrözni. Kérünk, hogy dolgozz így bennünk, dolgozz így általunk, te kezedbe tesszük a jövő hetünket is. Ámen.